20 milliárd forintot lovasítottak meg a magyar emberektől a digitális világban 2023-ban, mondta Bencsik Balázs, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának kibervédelmi igazgatója. Nem véletlen, hogy úgy tartják az elmúlt 15-20 évben a kiberbűnözés a legjövedelmezőbb üzletág, a bűnügyi rajstromot tekintve.
2023-as adatok alapján a jelszóalapú támadások a 10-szeresére nőttek.
Milyen károkat okoz a kiberbűnözés, akkor a 2015-ös 3000 milliárd volt a okozott kár, ez 17 marsalsegényi összeg, és hogyha megnézzük a 2023-as összeget, az pedig már 8000 milliárd, tehát az 46 marsalsegényi összeg kárt szenvedtek el az áldozatok.
Rengeteg probléma tudatosságból adódik. Ha valakit mondjuk egy social engineering-gel támadna, azon még akár egy tudatosabb felhasználó is elbukhat, vagy mondjuk úgy, hogy csapdába eshet. A támadásnak a 70%-a az 500 főnél kevesebb embert foglalkoztató cégeket ért. Csak nyilván ezek nem kerülnek be a hírekbe.
Jelentősen megnőtt a kibertámadások száma az Európai Unió országaiban. 2580 incidenst rögzített az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség 2022. júliusa és 2023. júniusa között, mondta a szervezet főigazgatója, még 2023. novemberében Budapesten. Minden ötödik kibertérben végrehajtott támadás a közszférát érte. A magánszemélyek 11%-kal a második helyen szerepelnek. Az egészségügy, a digitális szolgáltatók és a feldolgozóipari cégek részesedése 8, illetve 7-7% volt. De mi jellemezte ezeket a támadásokat? Hogyan összegezhető a 2023-as év kiberbiztonsági szemmel, és mit várhatunk 2024-től? A Hack Felmetszők mostani adásában ezek a kérdések lesznek fókuszban. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok, és akikkel mindezt kitárgyaljuk, az ISZET termékeket forgalmazó C-Contact Kft. Kiváló szakemberei, Csizmazi Adarab István Rambó, a cég kiberbiztonsági szakértője, és Weiss Balázs, a cég IT tanácsadója. Sziasztok!
Szia, sziasztok!
Sziasztok!
A külpolitikai helyzet mennyire nyomta rá a bélyegét a kibertámadási trendekre? Gondolok itt elsősorban az orosz-ukrán háborúra, vagy az izraeli konfliktusra, ugye nem mehetünk el ezek mellett, mint legfőbb külpolitikai történések 2023-ból.
Hát az látszik, ugye ez nyilvánvaló már évek óta, hogy ez a doktrina életbe lépett, hogy a föld, víz, levegő világúr mellett a kibertér megjelent ötödik hadszintérként, és hát ez úgy is igénybe veszik, hogy csak a kibertérbe történnek a támadások, meg úgy is, hogy hibrid formába történnek a támadások. Ez különösen ugye Ukrajna esetében lehetett 2014 óta jól megfigyelni, hogy fizikailag is atrocitások, fegyveres támadások érték őket, de ekközben a kritikus infrastruktúra és egyéb létesítményeik ellen is folyamatosan mentek ezek a kibertámadások, tehát ez már bevett gyakorlatnak tűnik.
De mik a fő célpontok például Ukrajnában, miket támadnak leginkább?
Hát gyakori volt az áramszünet, olyan kártevőket készítettek, amelyek úgynevezett viperek, adattörlők, amik tulajdonképpen hasonlatosak a ransomwarehez, tehát a zsarolóvírushoz, de nem az a céljuk, hogy pénzt kérjenek, vagy hogy adatokat ellopjanak, hanem szabotásként tönkre akarják tenni a vezérlő számítógépeket atomerőművekbe, vízművekbe, elektromos művekbe, vagy más fontos intézményekbe.
És be is jutottak ilyen helyekre?
Igen, ez voltak sikeres támadások is, voltak elhárított támadások is. Áramszünetből nagyon sok volt.
Voltak olyan esetek, amelyek titeket is megleptek, például pont itt az ukrán-orosz háború kapcsán? Tehát olyan módszerek, amikkel eddig még nem találkoztatok.
Igazából az egy ilyen furcsa helyzet, mert ugye ezek az ilyen önkéntes csapatok, vagy ezek a verbúválódott hacker csapatok, amiből 100 fölötti szám van, azok ugye ilyen politikai identitástól függően, hol az egyik oldal, hol a másik oldal zászlója vagy tábora alá csatlakoznak, és akkor ők igyekeznek tényleg ilyen szabotázsakció jelleggel károkat okozni, komoly károkat is tudnak okozni. Tehát akár kórházakat támadnak, akár áramszolgáltatókat, tehát kifejezetten, és akkor ezek így ilyen vállalt névvel, mármint ugye a csapatoknak a nevével ilyen skalpukat gyűjtenek, és akkor eldicsekednek a neten, hogy milyen sikeres támadásokon voltak túl, és hát ezek 100 fölöttiek, ezek a különböző országból származó csapatok, tehát nyilván mondjuk egy iráni, abba akkor az izraeli célpontokat fog keresni, tehát hogy ezek a politikai szálak, ezek megtalálhatók, hogy kik tartanak baráti országnak, vagy ellenséges országnak, és akkor azok annak az országnak, ezek a fekete kalapos hekkerei, vagy kárt okozó támadói, azok részt vesznek ezekbe a műveletekbe.
Illetve azok a támadók is, akiknek úgymond állami háttere is van, vagy inkább ilyen ki nem mondott állami támogatással végzik ezeket a cselekményeket, és hát ez így elég jellemző egyébként, hogy az egyes régiókban azok voltak a célországok, inkább akik benne vannak vagy közvetlenül, vagy közvetett módon, úgymond ilyen támogatónként a konfliktusban. Tehát hogy például most mondjak példákat is, az orosz érdekeltségű támadóknál az elsődleges célpont az ugye Ukrajna volt, úgy körülbelül a támadások fele oda ment, a maradékból pedig a 36% az ilyen NATO tagállamokat célzott, tehát ott is inkább az ilyen kritikus infrastruktúrákat, állami intézményeket, tudásközpontokat, IT infrastruktúrákat céloztak. A kínai eredetű támadók azok inkább a Tajvan, Malajzia, Indonézia, USA természetesen, Irán, az USA, Izrael, Szaúd-Arábia, tehát ez a régió, ez megint ilyen jól belőhető, és hát az Észak-Korea az pedig USA és Izrael, és ott az észak-koreai jellegű támadás után ott volt egy olyan úgymond jellegzetesség, hogy gyakoribbak voltak az ilyen kriptovaluta lopások is.
Még a Palesztinát is azért oda sorolnám ezek között az országok között. Észak-Korea az egy ilyen érdekes ország olyan szempontból, hogy még a régen a hidegháborús időszakban volt ez a szlogán, vagy ez a kifejezés, hogy lator államok, és hát ez őt kifejezetten az Észak-Koreát ilyennek lehet tekinteni, tehát oda besoroznak katonákat, akiknek az a dolguk, hogy kibertámadásokat hajtsanak végre a világ másik fele ellen, és ott például az észak-koreai atomprogramot abból a pénzből finanszírozzák, amit ők ilyen zsaroló vírus meg egyéb támadásoknál a bitcoinos bevételekből ezt beleteszik, és ez a munkájuk. Ők ugye beülnek egy ilyen munkahelyre, és a munkájukat végzik, és ezt a állam rájuk testálta, ezt a feladatot, tehát nem arról van szó, hogy egy füstös hátsó szobában támadnak ilyen infrastruktúrákat, hanem ez a munkájuk.
De hogy ez egyre inkább transzparens, nem? Hogy az állam igenis beáll ezek mögé, és lehet tudni,
hát
hogy
Észak-Koreában semmi nem transzparens, ott nem lehet tudni, csak vélelmezni lehet, hogy mi zajlik. És hát a támadásoknál meg ugye még az a körülmény is ott van, hogy a támadásoknál vélelmezzük, hogy ki az elkövető fél. Nyilván látunk egy szálat, hogy ez kinek lehetett az érdekébe, és akkor ugye elképzeljük, hogy ő lehet a mozgatórugója, de ezt bizonyítani, meg pláne rábizonyítani, ilyen elkövetőkre ez roppant ritkán sikerül, ha egyáltalán sikerül.
Meg az államok azért ezt nem vállalják föl, azért nyíltan, nyilván csak lehet sejteni az irányokból.
Lehet sejteni.
Pontosan.
Hogyha Magyarországot nézzük, akkor azt lehet-e látni, hogy hozzánk honnan érkeztek a legtöbb támadások, milyen országból?
Hát ha már az elején ilyen sok szép számot emlegettél, akkor én is azért a banki csalások kapcsán, mert ugyan cégeket is érhet támadás, de a banki csalások kapcsán is hát rettentő nagy ilyen veszteségek voltak, és most esik le mindenkinek a tantusz, hogy 3 évvel ezelőtt még a eseteknek a 17%-a volt az, amikor az ügyfelek állták a banki csalásoknál a cechet, nekik kellett ugye kifizetni vagy elszenvedni a kárt, és most már az eseteknek a döntő többségében, tehát ilyen 80%-ban az ügyfelek viselik el a kárt, ők diktálják be a kártyaszámot, ők hagyják magukat megtéveszteni egy telefon által, és ilyen esetekben, hogyha én vagyok az elkövető, én engedtem meg idegen programot telepíteni a gépemre, én diktáltam be egy illetéktelen embernek a kártyaszámaimat, akkor ugye a bank nem fizet, és hát ezek ilyen milliárdos nagyságrendű dolgok. És az, hogy egyáltalán ezzel a kiberbűnözés dologgal foglalkozunk meg, ugye ez ilyen rettenetes nagy méretű károkat tud okozni, arra pedig hoztam egy jó példát. Ugye annak idején, amikor a vége volt a második világháborúnak, akkor volt egy Marshall terv nevű gazdasági segély az Egyesült Államok, az akkori áron 13 milliárd dollárt fordított arra, hogy a nyugat-európai gazdaságokat újraépítse és élénkítse. Egy cikkben most megtaláltam, hogy ez mai áron, 2023-as áron 173 milliárd dollárnak felel meg, és hogyha mellé tesszük, hogy milyen károkat okoz a kiberbűnözés, akkor a 2015-ös, tehát az sem most volt, annak is már 9 éve, 3000 milliárd volt a okozott kár, ez 17 Marshall segélynyi összeg, és hogyha megnézzük a 2023-as összeget, az pedig már 8000 milliárd, tehát az 46 Marshall segélynyi összeg kárt szenvedtek el az áldozatok, ami kiesett szolgáltatás, helyreállítási költség, jogi hatások, ugye a reputáció csökkenésről már nem is beszélek, a leállás, anyagi veszteség, adatvesztés. Tehát ez egy óriási nagy probléma, és évről évről azt látjuk, hogy ugye ezek a kis összegek itt szépen kúsznak föl, fele. Muszáj belefoglalkozni. Muszáj.
Igen, hát ebből a hatalmas tortából Magyarország elvileg 20 milliárd forintot hasított ki, de még mielőtt rátérnénk kis hazánk problémáira, a háborús területeken túl is erősen jellemző volt a kibertámadások jelenléte. Milyen kiugró esetekkel találkoztatok 2023-ban?
Nagy célpontok, ahol az ember ugye azt gondolná, hogy pénzparipa, fegyver és megfelelő mennyiségű szakember és technika rendelkezésre áll, mindenhol voltak áldozatok, tehát ugye itt említhetjük a Royal Mail elleni zsarolóvírus támadást, aztán...
Ott mi történt?
Leállt a szolgáltatás amiatt, hogy megtámadták őket a zsarolóvírussal, és akkor utána most már ez az ilyen ransomware támadás az együtt szokott járni azzal, hogy van ez a doxing, amikor ugye el is lopják az adatokat még a elkódolás előtt, és akkor mivel akik személyes adatokat kezelnek, és ki nem kezel személyes adatot, akkor ugye ezeknek akkor azt mondják, hogy ha nem fizetsz azért, hogy az adatok helyreállításához megkapd a kulcsot, akkor fizes azért, hogy ne töltsük fel a netre publikusan ezeket az adatokat, és ugye egyrészt az óriási nagy károkat okozhat, másrészt meg ugye a GDPR óta látjuk, hogy óriási nagy büntetéseket is szabnak ki, tehát
dupla kár.
Dupla fenekű dolog. De említhettünk egy csomó kórházat is, akkor volt ez a MOVIT nevű file transfer átviteli eszköz, ahol ugye ez a Klopp nevű ransomware banda támadta meg őket, ott is valamilyen 0D hiba, tehát ilyen javítatlan.
Ez egy fájlküldő szolgáltatás?
Miatt. Hát egy ilyen fájlátviteli szolgáltatás, hát ott 60 millió gépet fertőztek le.
Tehát ha én küldök egy fájlt, hangfájlt, bármit, akkor azzal együtt hát küldök bármi... valami mást is, tehát a célgépeket támadták meg bármivel.
Igen, és 84% itt vállalati áldozat volt, 2600 szervezet, ilyen BBC, IBM, British Airways, Sony, Ernst & Young, iskolák, kórházak, tehát ez egy roppant széles körül.
Olyan cégeket említesz most, amelyeknek azért valószínűleg elég erős lehet a kibervédelme. Ettől független be tudnak jutni ilyenek.
Igen, hát 100%-os védelem nincsen, és hát nyilván ugye a kiberincidensek egy részénél ugye azt látjuk, hogy vagy emberi hiba okozta, hogy ez megvalósulhatott, tehát például nem frissítettek, vagy valami hasonló, és nagyon nagy százalékban meg azt látni, hogy nem menedzselt eszközöknél következik be, tehát akik ilyen BYOD, tehát ugye a saját eszközmunkára használatása, vagy pedig van a Shadow IT, amikor ugye olyan eszközöket használnak, amiről a vállalat vezetése, meg a számítás technikai részleg nem is tud. Például, hogyha ezt a MOVIT-et nem a munkaköri kötelesség keretében használták, hanem csak föltöltenek oda, vagy a Dropbox, vagy bárhova egy fájlt, és akkor azonnan kiszivárog, akkor az a cégnek lesz egy óriási nagy veszteség.
Egyébként az az érdekes, hogy nyilván most István nagy cégekről beszél, de hogyha már egy zsaroló vírus támadásokról volt szó, hogy a támadásnak a 70%-a az 500 főnél kevesebb embert foglalkoztató cégeket ért. Csak nyilván ezek nem kerülnek be a hírekbe, tehát az jobban bekerül, hogy mondjuk egy nagy koncernt ért támadás. De alapvetően a kisebb vállalatok sincsenek, hogy mondjam, elrejtve ezek elől. Hát ugye nagyon sok ilyen támadás úgy zajlik, hogy ilyen automata szinten keresik az interneten a támadható infrastruktúrákat, és akkor tehát ilyen automata scriptek futnak le, és gyakorlatilag így jutnak be a rendszerekbe, és titkosítják le az adatokat. Ami viszont itt az elmúlt évben megfigyelhető volt, hogy az ember által közvetlenül vezérelt zsarolóvírus támadások száma az megtriplázódott, úgyhogy ezek nyilván ilyen kifinomultabb támadások.
Tehát, hogy nem ilyen automatizmusok futnak inkább, hanem tényleges azok emberek is csak, vannak a támadások
igen,
mögött.
Igen, hogy erre nagyobb erőforrásokat fordítanak, mert nyilván, hogyha most egy ember ott ül mögötte, és akkor ő irányítja a folyamatokat, az sokkal több pénzbe kerül, mint az, hogy most ilyen különböző automatizmusokat futtatunk.
És eredményesebb?
Nyilván ezeket olyan esetekben szokták használni, amikor nyilván több magasabb bevételre számítanak, tehát vagy azért, mert mondjuk a cégnek az anyagi potenciálja, akit megtámadnak, vagy pedig olyan érzékeny adatokat akarnak megszerezni, ami valakinek nagyon fontos, és sokat fizet érte.
Tehát itt inkább célzott támadásokról van szó, persze, tehát nyilván most kit kell támadni.
Igen. Hát ez nagyon kis szokott ugye így lenni, hogy vannak olyan ügyfelek, akik így jobban aggódnak az adataik miatt, ilyen magánemberek, és akkor hívnak, hogy hát kártevő van a gépen, meg hogy itt valaki munkálkodik a gépen, stb. És hát szó nincsen, csak valamit úgy látod, vagy amire azt gondolta, hogy ez egy támadás, holott valami rendszer témáról van szó. Tehát azért ilyen kis cégeket, nem tudom, most csak direkt mondok valamit, nem tudom, XYBT-t, azt nem fogják kézi vezéréssel támadni azért, hogy nem tudom, $1000 elkérjenek a megszerzett adatokért, szóval hogy ez így nem jellemző egyáltalán.
Na jó, de a kisebb cégek viszont ténylegesen gondolom azért vannak szintén kitéve a veszélynek, nem is tudom hány százalékot mondtál az imént, 70?
70 százalék.
Ez hatalmas százalék.
Sok a felkészületlen cég.
A védelmi rendszerük nem
adja. Igen, tehát például erre egy statisztikai adatot tudok mondani, 2022-ben a zsarolóvírus támadásoknak a 76%-a valamilyen ismert 2010 és 2019 között nyilvánosságra hozott sebezhetőséghez kötődött. Tehát ezeket a frissítéseket ugye le lehetett volna tölteni, hogyha lett volna, aki megcsinálja, és hát emlékezetes az Equifaxnak az esete, aki az Egyesült Államokban a három legnagyobb hitelminősítő között az egyike. Az utólagos vizsgálat ugye azt derítette ki, amikor náluk is volt egy ilyen informatikai incidens, nem is létezett olyan poszt, aki menedzselte volna a frissítéseknek az ütemezését, meg a végrehajtását. Tehát egyszerűen elképesztő, hogy egy ilyen cég, egy ilyen pénzügyi cég, egy ilyen hatalmas cég nem teszi meg. És akkor vessük ezt össze az erőforrásba egy kis közepes vállalatnál, hogy ott vajon van-e olyan ember, hogyha a rendszergazda is olyan, hogy egy héten csak egyszer jön, és nincs saját emberük rá. Tehát nehéz helyzetet kell megoldani ezzel.
Egyébként ez egy, ha már így a patchelés, tehát a frissítés az így szóba került, ez egy nagyon lényeges támadási pont, nem csak a, hogy mondjam, számítógépes rendszereknél, hanem az IoT eszközöknél is például. Tehát, hogy ott is a megtámadott IoT eszközöknek a felét nem is lehet, tehát ismert hibával rendelkezik, és nem lehet patchelni például. Tehát, hogy ilyen szintű a biztonság az IoT eszközöknél. De még visszakanyarodva ehhez a témához, ami szintén szerintem elég jellemző, ti is emlékeztek, hogy mennyit beszéltünk már mi is a jelszavakról, hogy milyen jelszó, meg olyan jelszó, meg így kell odafigyelni, meg úgy rengeteg tanácsot adtunk, stb. Erre a 2023-as adatok alapján a jelszó alapú támadások a 10-szeresére nőttek például.
Akkor mégsem beszélünk eleget.
Nem. Tehát tényleg,
mindig kell róla beszélni.
Igen, és még mindig az admin, meg a root, meg az 1-2-3.
Vagy nem az hallgatja, akinek kéne.
Igen, de mindig ezek a leggyakoribb jelszavak, tehát hogy még mindig itt tartunk, hogy hiába beszélünk mi is erről, meg más is, más fórumokon, cikkhegyek vannak, tényleg rengeteg alkalmazás, amivel lehet jelszavakat generálni, kezelni, elmenteni, stb. Viszont minden ott van, de mégis itt tartunk.
És most ugye világtrendeket mondtál, tehát nem nemzetközi trendeket, és nem magyar persze. Trendeket elsősorban. De hát gondolom, nagyjából nálunk is ilyen arányokról beszélhetünk.
Ez abszolút jellemző, tehát hogy miért lennénk mi?
Ugyanazt a netet nézzük mindannyian.
Pontosan.
Ha a magyarországi helyzetet nézzük, a 2023-asat, hogyan tudjátok értékelni? Kibertámadások szempontjából jobb vagy rosszabb év volt, mint a 22-es?
Hát a Covid időszak azért rávilágított ennek a dolognak a fontosságára, ugye ott egy csomó ember home office-be kényszerült, és akkor szembesült egy csomó vállalat, hogy ezeket a problémákat meg kell oldani, tehát ugye dedikált képet kell adni, akkor a biztonságra, amit eddig elodáztak fejlesztéseket, azokat gyorsan meg kellett lépni. Tehát ha volt valami hatása, az talán az, hogy a céges életben ez tudatosabban egy vállalat feladat lett. Elmaradás persze így is van, de talán a fókuszba került egy kicsit jobban.
És ha eredményeket nézzük, tehát mindennek a felkészültségnek, amit a COVID hozott, vajon eredménye is lett? Tehát megnyilatkozik ez abban, hogy több támadást ki tudtak védeni, vagy bármiféle tudatosság erősödött akár a cégek részéről, akár magánszemélyek részéről? Tudom, nehéz erre választ adni, mert nem kutatja senki, nincsenek konkrét adatok, de mondjuk, ha az ügyfeleket nézitek, akikkel gyakrabban találkoztok, hogy láttok-e bármiféle attitűdbeli változást?
Erre úgy válaszolnék, hogy itt adáson kívül beszélgetünk a NIS2 nevű európai szabályozásról, ami pont így az IT rendszerek biztonságát próbálja egy irányba és egy mederbe terelni. Hát most nem tudok így számokat mondani, mert ezzel nem készültem, de jó pár konferenciát, webinárt végighallgattam az elmúlt hónapokban erről a témáról, és hát ilyen döbbenetes számok voltak, hogy milyen mértéket tartanak az Európai Unióban ezek a kibertámadások. Nyilván ez a szabályozás is azért született, mert hogy nem tartunk ott, ahol kellene már rég tartani. Tehát most Covid ide, Covid oda. Nyilván annak volt egy kis hatása a biztonság, amivel sokan dolgoztak otthonról, a cégeknek is jobban oda kellett figyelni, hogy mondjuk legalább egy VPN legyen, bár mondjuk ez sem történt meg sok helyen. Tehát, hogy odafigyelnek arra, hogy a távoli munka az biztonságosabb legyen, igen, aztán utána szépen, ahogy kezdett visszaállni minden a szokásos kerékvágásba, ez nyilván ez így elsikadt, és nem lépett tovább abba az irányba, amivel kellett volna.
De bele lehet lépni abba az irányba, vagy el lehet indulni egyáltalán? Tehát, hogy nehezen tudom elképzelni, mint ahogy a bűnözés bármelyik területét nézzük, hogy előbbre lehet kerülni a bűnözőknél. Tehát, hogy mindig egy lépéssel előttünk lesznek, valószínűsítem. Vagy el tudtok képzelni egy olyan vágyott állapotot, egy olyan szintet, hogy azt lehet majd mondani, hogy igen, fel vagyunk vértezve a kibertámadások.
Ez egy reaktív szektor, tehát hogyha megnézik, hogy ugye honnan indultunk, 1986-ban megjelent a pakisztáni Brain nevű vírus, és akkor rá egy évre alakult meg az ISZET is 1987-ben, tehát először jelenik meg a kihívás, és akkor utána jön a védekezés. Nyilván azok, akik, különösen akik régi motorosok ebbe a szakmába, a vírusvédelembe, azok igyekeznek proaktív elemeket is beépíteni, tehát vírusszerű működést, memóriaszkennelést és különböző technikákat bevetnek, hogy már idejébe fölismerjenek egy potenciális támadást, de nyilván a veszélyek azok megelőzik azt, amire az ember védekezni tud, tehát ez...
Meg alapvetően a tudatossággal vannak nagy problémák, tehát ez a NIS2 is foglalkozik ezzel, hogy az érintett cégeknél kötelező lesz a vezetők képzése is, egy magasabb szinten, illetve az összes munkavállalónak is a képzése. Pontosan azért, mert a rengeteg probléma a tudatosságból adódik. Tehát, hogyha nyilván mondjuk ha valakit mondjuk egy social engineering-gel támadnak, azon még akár egy tudatosabb felhasználó is elbukhat, vagy mondjuk úgy, hogy csapdába eshet, de alapvetően azért ez ritkán, mert ez nagy erőforrásokat igényel. De hogyha, hát az előbb említettük a jelszavakat, tehát hogyha a jelszavakkal mindig ilyen problémák vannak, akkor hát ez a tudatosságnak az alapszintje szerintem manapság már a jelszó tudatosság. Tehát, hogy alapvetően itt ezzel vannak a problémák, és most már azért a támadások is, főleg ugye az AI-ról már mi is sokat beszéltünk, tehát a mesterséges intelligenciáról, ez egyre inkább be fog szivárogni a támadásokba is, és ezeket a kifinomult módszerekkel, amikor mondjuk nem tudom, fölhívnak a gyerek hangján, hogy baj van anya, kell pénz, küldjél erre a számára, vagy most csak mondtam egy ilyen vad példát, de ez már simán lehet, és nem fogod tudni megállapítani, hogy az nem a gyerek hangja. És ugye már volt szó az előző adásban erről, hogy régebben is az volt egy módszer, hogy akkor ilyenkor meg lehet beszélni valami kulcsszót, vagy egy jelszót, amit megkérdezünk, és akkor azt nyilván nem fogják tudni, és akkor tudod, hogy ez egy hamis támadás. Na jó, de hát ez tudatosnak kellene.
Nagyon tudatosnak, meg hát abban a helyzetben ezt jól reagálni, lereagálni, hogy eszedbe jusson a jelszó, és tehát, hogy
hát meg ugye céges életben van ennek nagyobb jelentősége, mert nyilván, hogyha én az a magánember vagyok, akit ezért, akkor az nekem az a legfontosabb, de ugye látjuk ezt a business email compromise nevű támadásokat, ahol ugye ilyen jogosulatlan kifizetésekre próbálnak embereket rávenni, és hát volt is a mesterséges intelligencia, deep voice alapú, ahol volt olyan cég, ahol pont egy magyarországi alvállalkozó számlájára fizettek ki ott valami 220 000 eurót, tehát valami óriási összeget, aztán utána bottal üthették a nyomát ennek a dolognak. Azt is látjuk, hogy igazából a IT security-ra a cégeknek a zöme akkor hajlandó investálni, amikor már túl van az első sikeres elszenvedett támadáson, és hát talán az oldhatná meg a helyzetet, vagy hát abba az irányba lehetne ezt elvinni, hogy a CEO-k azok ugye sokszor ellenkeznek, amikor meg kell szavazni egy büdzsét, hogy a biztonságra költsenek, hogy tulajdonképpen a CEO-nak kéne lenni a CEO-nak, vagy a CEO-nak elég informatikai embernek kellene lenni ahhoz, hogy lássa azt, hogy ha leáll a szolgáltatás, hogyha ellopják az adatokat, akkor ez egy olyan probléma, amit ugye megelőzéssel, meg megfelelő fejlesztésekkel lehetne megóvni, és nem pedig az elszenvedett támadások után, eső után köpönyeg próbálkozni, hogy ne forduljon elő újra.
Ráadásul ugye a tavalyi trendekhez tartozik az is, hogy a sarolóvírus támadásoknak is volt már egy olyan szegmense, ahol nem csak az volt, hogy akkor letitkosítják az adatokat, és fizessé, hogy visszaállítsuk, hanem el is lopták őket, és utána, amikor kifizetett, vagy mondjuk visszakapta az adataidat, kifizetett a váltságdíjat, visszaállították, utána meg azért kértek pénzt, hogy ne szivárogtassák ki az érzékeny adatokat. Mert ugye...
De ilyen példákat itthonról is hallottatok, vagy itthon is hallottatok? Magyarországon is történtek ilyenek?
Konkrétan nem tudok most így magyar példát.
Hamis átutalás, ilyen business email compromise-ra ott volt a Magyar Vízilabda Szövetség, ahol ugye két részletbe is kaptak egy levelet, ugye föltörték a levelezésüket, ami azt jelenti, hogy a támadó kibe járt, és látta, hogy milyen levélformátummal, kik a kulcsemberek, kik szoktak intézni dolgokat, és akkor utána megfelelő időpontban, amikor aktuális volt az utalás, azt mondták, hogy megváltozott a számlaszám, akkor most ide kérjük ezt a bizonyos utalást, és akkor ők pedig a végén azt hiszem azzal védekeztek, de úgy, hogy kétszer is rossz helyre utaltak, hogy hát a nyelvtudás hiánya miatt tévesztődtek meg. Tehát ez azt jelenti, hogy ott ezek a folyamatok, ezek abszolút nem voltak kontroll alatt, hogy több ember hagyja jóvá az utalást, meg gyanakodjon, hogyha nem várt levelet kap, meg arról nem is beszélve, hogy lehet föltörni az ő levelezésüket úgy, hogy észre se veszik. hanem erről vették észre, hogy föl van törve a levelezésük. Tehát az elég horror történet.
Kibervédelmi szakemberek szoktak előrejelzéseket készíteni, tehát hogy hát ez annyira nehéz lehet megjósolni, hogy mi lesz idén mondjuk. Tehát hogy nyilván ti, akik ebben vagytok, nagyon képbe kell lenni, nem csak a jelen trendekkel, hanem valamelyest előre is kell látni, hogy ki lehessen védeni azt, ami majd be fog következni.
Nyilván az elmúlt évi történésekből azért lehet következtetni, hogy ezek nem fognak megállni. Tehát ugye tavaly év egyik nagy, idézőjelben mondom, szomorú slágere volt az adathalászat, tehát tényleg ott aztán a magánembereket sem kímélték, szóval.
De egy kicsit azt vettem észre így laikus oldalról, hogy úgy megszoktuk ezt. Nem tetsz, hogy mint amikor hallasz egy balesetről, szíven ült, még ha nem is ismerted az áldozatot. Ha már 100-ról hallasz, akkor utána már nem éri el ezt az ingert nálad. Egy kicsit ezt érzem a ezeknél az adathalász szivárogtatásoknál is, hogy úgy megrántjuk a vállunkat, és így talán meg sem nézzük, hogy a mi adatainkat is megszerezték-e, vagy kiszivárgott-e.
Hát majd, amikor fölhívnak valamiért, és akkor elmennek a következő pillanatban néhány milliót a számlájáról az ilyetnek, akkor majd az föl fogja rázni szerintem ebből a kábulatból, vagy nem tudom, Csipke Rózsika álomból, tehát hogy ez mindenki feje fölött ott reveg, és hát hallottam én is legutóbb egy podcastet például, ahol prominens banknak az IT biztonsági vezetője mondta el, hogy nála is próbálkoztak olyan módszerekkel, hogy majdnem ő is bedőlt, pedig hát aztán, ha valaki, akkor aztán ő tényleg képben van. Ezek ilyen szinten mennek, és hát azt se felejtsük el, hogy ezek a különböző támadások, most nem csak az adathalászatról beszéljünk, tehát már olyan szinten mennek ezek, hogy szolgáltatásként árusítják a bűnözők a neten, tehát hogy ugye ez a malware as a service nevű szolgáltatás, tehát ilyen jellegű szolgáltatások is már vannak, például az a Lumastealer nevű ilyen kriptotárcák kipakolására. Ez egy applikáció, amire így elő lehet fizetni. Havi két, vagy ön azt nem tudom, hogy havi, de 250-től 20 ezer dollárig terjed az előfizetési díját, nyilván attól függ, hogy milyen csomagot vásárolsz, és akkor ezekhez ugye van rendesen support, tehát lehet őket el lehet érni, hogyha valami probléma van, nem működik rendesen. Tudom, ez most így nevetünk, meg ilyen fura, de
hogy már ez működni
itt hát úgy, hogy vannak szinten előfizetők, tehát hogy
folyton. Hogy nem kapcsolják le őket, tehát hogyha mennyire lehet róluk tudni, meg elérhetőek, meg telefonszám is van.
Nem kapcsolják, mert ügyesen csinálják ezek szerint. És hát ugye például ez ugye a kriptotárcák kirablására specializálódott, hát most ugye az amerikai értékpapír és tőzsdefelügyelet most a legutóbb hozott, nem tudom, pár hete egy döntés, hogy ugye már bitcoinos ETF-eket is engedélyeznek a tőzsdei kereskedésen, tehát valószínűleg a kriptotárcák elleni támadások sem fognak csitulni az elkövetkezendő időszakban, hogyha már így kérdezted, hogy miből lehet jósolni, mert nyilván ez a bitcoin is egyre inkább, meg hát a különböző kriptovaluták is még inkább fókuszba fognak kerülni. Egyébként meg hát a bűnözők is ezeket használják a különböző zsarolási kísérleteknél, tehát ott mindig ilyen kriptovalutát.
Érdemes lehet egyébként még azt is így megemlíteni, hogy ugye ez a támadói oldal se egységes, tehát itt azért többféle típusú támadók jelentkeznek, ugye vannak, akik csak mit tudom én, defészelnek egy oldalt, és akkor valamilyen politikai üzenetet átírnak, és akkor azt mondják, hogy na, akkor teljesült, amit akartam, mert akkor itt hirdetem az én szlogenjeimet, de hát ugye különösen ezek a ransomware csapatok, ezek roppant szofisztikált és tehetséges és profi bűnözők, tehát ugye ezek a kártevők, ezek annyira profi meg vannak írva, és ezt folyamatosan mindig ugye új trükkökkel is tudják még kiegészíteni, tehát egyrészt ők is kiszervezik ilyen alvállalkozói hálózatba, azt mondják, hogy lehet alkalmazni ezeket a kártevőket, és akkor a bevétel 1%-át ugye kiadják nekik. Másrészt hát olyan trükköket is bevetnek, hogy például sértett munkavállalókat toboroznak a munkahelyen, aki ugye hajlandó a vállalati hozzáféréseket odaadni a bűnözőnek, és akkor fizetnek neki, és akkor a sértett munkahelyen, és tegye fel a kezét az, aki biztosabb, hogy az ő munkahelyen nincs sértett munkavállaló. Amit meg ugye a Balázs is említett, ez a ransomware, ez a service, ennek meg ugye tulajdonképpen az a legfontosabb jellemzője, hogy mivel ez ugye szolgáltatásként bérelhető, úgy tud valaki ilyen kiberbűncselekményeket végrehajtani, hogy nem ért a műszakilag ezekhez a dolgokhoz. Tehát vesz mint egy buszbérletet, és akkor utána ő neki meg fogja érni, mert több pénzt fog tudni a előfizetésnél, jóval több pénzt fog tudni ezektől az áldozatoktól kicsikarni. Tehát ebben ugye ez is veszélyes, értem, hogy nem egy nagy tudású bűnözővel állunk minden esetben szembe, hanem esetleg egy olyanba, aki így akar gazdag lenni.
Ha még mindig a magyar piacnál maradunk, akkor arra van-e rálátásotok, hogy a támadások általában külföldről érkeznek, akár politikai céllal, vagy belföldről, vagy automatizmusok futnak, és akkor azok nem tudom, mindenhonnan el vannak indítva, teljesen mindegy nekik, hogy éppen melyik országban érnek célt.
Hát a politikai az viszonylag szerintem nálunk ritkaság.
Kis alak vagyunk.
Ezek az automata scriptek, vagy automata botok, ezek gyakoriak, és akkor ott tényleg nem azt nézik, hogy én Gibbs Jakab vagyok, vagy Biden elnök, hanem hogyha a gép sebezhető, akkor megtámadják, ha nem, akkor ugranak a következőre, és keresik a következő sebezhető gépet. Tehát ez már régóta nem annak a függvénye, hogy én egy hétköznapi ember vagyok, vagy egy kis cég vagyok, vagy én nem látogatok olyan oldalakat, tehát ezekkel már nem lehet. Itt tényleg a hozzáállás az, ami a legfontosabb lenne talán csiszolni, és azt nem kerülne pénzbe se. Azon kellene változtatni. Megvesznek routert, nem változtatják meg a gyári jelszót, akkor attól kezdve az jár ki be rajta, amit akar, és egy csomó ilyen elkövethető hiba van. Tehát itt a biztonságtudatossági képzésre biztos, hogy pláne a NIS 2 miatt biztos, hogy itt nagy erőforrásokat kellene mozgósítani, hogy itt javulást lássunk a statisztikába.
Ugyanakkor meg egy másik szempontból most nyilván így, azt mondja, hogy István is mondta, a politikai szempontból nem vagyunk annyira nagy kaliberű szereplők, de anyagi oldalról azért akár úgy is nézzük, de Magyarország is a felső 10 000-ben van így világszinten, és az ilyen harmadik világbeli országokból nyilvánvalóan az európai régióban lévő országokat támadják. Tehát most magánember szinten is mondom, ilyen különböző csalásokkal lehet, erről lehetek cikkeket is olvasni, tehát ez így azért valószínűsíthető, meg nyilván vannak is rá konkrét példák.
Igen, és erre mondjuk rá is segített a ChatGPT meg a mesterséges intelligencia, tehát ugye régen Fülig Jimmy és Tusko Hopkins stílusába érkeztek ezek a megtévesztő levelek, és most már az elég jó hatásfokkal lehet ilyen viszonylag elfogadható nyelvi környezetből kapni olyan levelet, amin aztán el kell gondolkodnia, megnézni a feladót, meg egyáltalán elgondolkodni a tartalmán, hogy lehet, hogy ez mégiscsak megtévesztés. Tehát ez biztos, hogy finomodni fog minden országban.
És egyébként ha már ChatGPT, tehát a ChatGPT-nek is már megjelentek az ilyen adathalász klón oldalai. Azzal is, hogy csinyen kell bánni.
Tehát, hogy mintha ChatGPT lenne, de valójában nem az.
Igen, pontos.
Igen, a vírusoknál ugye mindig ilyen roppant veszélyes, meg nem tudom, ilyen zsaroló vírusról nagyon sokat szoktunk beszélni, de a trójaiaknak a szerepéről kevés szó hangzik el, hogy az egy olyan program, ami vagy nem azt csinálja, amit erre számítunk, vagy pedig van benne egy kártékony, rosszindulatú funkcionalitás is, és amiatt, hogy ugye nagyon népszerű lett ez a ChatGPT, nagyon sok ilyen böngésző kiegészítő, akkor a androidos platformra rettentő sok ilyen kártékony applikáció megjelent, és az, aki csak ilyen félfüllel hallott arról, hogy hú, ez nagyon jó, már én is hallottam, hogy ez milyen klassz, és akkor kikeresem az első alkalmazást a letölthetők közül, de meg se nézem, hogy kifejlesztette, milyen visszajelzéseket ad, mihez kér hozzáférést, akkor azok nagyon könnyen be tudnak kapni ilyen jellegű kártevőket, és ezzel a bűnözők visszajelnek. Ami népszerű, akkor ott ők is megjelennek a sorba.
Igen, és ez egyébként az ilyen trójaiknál is jellemző, mondjuk például a zsarolóvírus támadásnál, hogy egy ilyen, amikor a vezérlő szerverrel így kapcsolatba lép a program, amikor már települt a gépeden, akkor ott különféle, tehát egy ilyen egész portfólióból tud válogatni, hogy milyen alkalmazásokat tölt a gépedre.
Meg milyen legyen a károkozás.
Meg milyen legyen a károkozás, tehát hogy ez is egy ilyen jellemző dolog, hogy most már nem csak egyfajta variáns.
Összeget is választhatok, hogy
hát nem az, hanem hogy nem csak egyfajta mondjuk titkosítást, tehát egy ilyen zsarolóvírust jutatnak be, hanem többféle kártevőt, és akkor amikor túl vagy az egyik támadáson, akkor el kell kezdhetnek egy másikat is, attól függően, hogy mit szeretnének. Tehát, hogy így nagyon fejlődik ez az egész. Tehát.
És szerintetek idén 2024-ben több célzott támadás lesz, vagy inkább ezek az automatizmusok lesznek jellemzők, vagy a mesterséges intelligencia tör még jobban előbbre, és mondjuk egyre több ilyen deepfake hívásra számíthatunk, hogy már azt sem fogjuk tudni, kivel beszélünk telefonon.
Nincs vagy, ez így együtt.
És.
Igen, és igen, és igen.
Jó, hát oké, akkor hogyan hangolódjunk erre az évre ennek fényében? Mi az, amit tényleg mindenképp tegyünk meg.
Hát védelem az mindenképpen így a magánszemélyeknél is, tehát mondjuk már egy sima, jól felszerelt vírusírtó is nagyon sok mindentől meg tud védeni, csak hogy mondjuk például egy példát, a weboldal alapú támadások is jelentős növekedést értek el így az elmúlt évben, legalábbis így az eset kb. 40%-kal több ilyen weboldal alapú támadást blokkolt az elmúlt év során. És akkor ez olyan, hogyha mondjuk nincs vírusírtó a gépeden, akkor észre se veszed, hogy ott szépen lefut egy script, mondjuk elküldi valahová a böngésződből az adatokat, a jelszavakat, a különféle űrlapokat, stb. Tehát, hogy ezt így szépen így a háttérben. És Rögtön már nem is kell ilyen különböző adathalász kísérletekkel támadni, mert már csomó fontos dolgot megszereztek ezzel. És akkor volt is ilyen, tehát hogy évente nem tudom, több ilyen hívást is kapunk nem ügyfeleinktől, hanem így ilyen külső cégektől, hogy hát, hogy az eset blokkolja a weboldalunkat, és hogy legyünk szívesek ezt kikapcsolni, mert hogy nem tudnak az ügyfelek hozzáférni az oldalt, és akkor hát mondjuk, hát igen, azért, mert hogy van rajta egy kártevő, ami így próbálkozik, és hát
nem vettek észre. Igen,
nem, nincs, megnézte az informatikus, nincs. Akkor ilyenkor szoktunk szólni a kinti laboros kollégáknak, hogy akkor nézzék meg.
Mit jelent az, hogy kinti laboros kollégák?
Hát az ISZET központban jelezzük ezt a kollégák felé, hogy akkor nézzenek rá az oldalra, ránéznek, és akkor 100%-ban az szokott visszajönni, de már pedig van, és akkor általában meg is mondják, hogy itt és itt van, és ezt kéne odafigyelni, hogy ezt le kéne szedni az oldalról.
Már hogy az adott cég IT-sának ezt továbbítják.
Igen,
ezt az
igen, és akkor hát én megírjuk, hogy akkor itt van a probléma, stb. Csak mondjuk ez azért veszélyes, mert jó, Magyarországon még azért nem tartunk itt, de hamar elérhetünk oda is, hogy mondjuk tegyük föl, én nekem ellopják az adataimat ilyen böngészőn keresztül, mert mondjuk megnéztem a Kovács Kft-nek az oldalát, nem tudom, mit akartam vásárolni, és akkor mondjuk, ha én ez a tudomásra jut valamilyen szempontból, nem tudom, kiderül, vagy egy később egy újságcikk is foglalkozik vele, és akkor rájövök, hogy hoppá, akkor engem azért fosztottak ki, mert a Kovács Kft-nek a, nem tudom, a rendszergazdája nem figyelt oda arra, hogy a weboldalon ne legyen kártevő, akkor szerintem nem olyan vad dolog ezt elképzelni, hogy akár ebbe egy pereskedés is lehet, hogy figyelnek már oda az oldalak. Jó, nyilván nem tartunk még itt, csak szerintem azért érdemes erre figyelni, és hát főleg ezek a tartalomkezelő rendszerekre épülő oldalak kitettek, tehát mondjuk WordPress, ugye Drupal, ezek a híresebbek. Ezekhez folyamatosan adják ki a frissítéseket, rengeteg úgynevezett ilyen plugin vagy ilyen bővítmény elérhető hozzájuk a különböző funkciókra, és hát ezeket a lelkiismeretesebb gyártók, azok folyamatosan frissítik, és hát ezeket a frissítéseket, ezeket érdemes is telepíteni, mert ugye sokszor ilyen biztonsági problémákat is foltozhatnak vele. És hát ez el van hanyagolva mondjuk egy weboldal, mert mondjuk egy kisebb cég megvette egy webkészítőt, aki mondjuk ilyen tartalomkezelő rendszerekre építette fel a weboldalt, és akkor utána kifizette, az meg nem foglalkozik vele tovább, vagy ennyire úgy le is zárult ezzel a projekt, akkor ugye ott lóg a webben egy weboldal, és mondjuk lehet, hogy 3 éve vagy 4 éve nem volt frissítve, és tele van lukakkal, meg támadási lehetőségekkel. És akkor hát ezeket így, van beszéltünk már itt az automatizmusok, ezeket megtalálják. És ha megtalálják, akkor ott el is helyeznek ilyen kártékony kódokat, és onnantól kezdve. Ha neked nincs a gépeden vírusírtó, akkor nem fogja meg, mert akkor...
Vagy amíg le nem tiltják az oldalt.
Vagy amikor nem tiltják az oldalt, pontosan.
Összegezzünk szerintem.
Jó lenne abba az irányba fejlődni, hogy ezek a IT-biztonsági védelmek eljutnának oda, hogy fölfedeznék az érintettek, hogyha támadás éri őket, vagy támadás készül ellenük, és nem ugye harmadik forrásból figyelmeztetik őket, hogy probléma van velük, tehát ugye ez a biztonságtudatosság témába kerül, tartozik, ebbe nagyon jó lenne egy kis előrelépés. Hát javulásba nem reménykedünk, mert a kártevők száma, meg az incidensek száma, meg az okozott kár az ugye évről évre nagyobb, de hát jó lenne, hogyha a tudatosság az előre lépne, mert hát van sok negatív példa, ami felhívhatja a figyelmet.
Igen, hát a NIS2 szerintem így a vállalati szférában sokakat fog érinteni, akár közvetlen, akár közvetett módon. Annak nyilván lesz egy remélhetőleg egy pozitív hatása így középtávon, mondjuk rövid távon nem számítok rá, de középtávon, hosszabb távon
azért jó lenne. Középtáv az állap mit jelent, egy 5 éven belül?
Hát pár éven belül, igen, úgy valami majd talán elindul, hogyha úgy erre úgy rááll mindenki. Hát magánemberként meg, tehát egyszerűen ezt mindig el szoktuk mondani, majdnem minden adás végén, tehát muszáj jobban odafigyelni, és muszáj tudatosítani magunkat. Én azt gondolom, hogy ez manapság egyáltalán nem nehéz, tehát tényleg akár csak a mi podcastjainkból elég néhány műsort meghallgatni, vagy bármilyen más ilyen hasonló podcastet, ami IT-s témával foglalkozik, és abból tényleg néhány óra ráfordítása, mondjuk néhány mosogatás alatt így az ember képbe kerül, vagy vasárás közben a házi asszonyokat is megszólítsuk, szóval olyan szinten azért gyorsan képbe lehet kerülni, hogy amivel már nagyon sok mindent el tudunk hárítani. Ez a tudatosság, a védelmek, a megfelelő eszközökre, tehát ez már nagyon sok mindent jelent.
Akkor legyen 2024 egy biztonságosabb év kibervédelmi szempontból. Köszönöm szépen nektek a beszélgetést. Az ISZET termékeket forgalmazó Szigontat Kft. Szakembereit hallhattátok, Csizmazi Adarab István Rambót, a cég kiberbiztonsági szakértőjét, és Weiss Balást, a cég IT tanácsadóját. Floppy, CD, Winchester, külső Winchester, pendrive. Hogy mi a közös mindezekben? Hát, hogy mindegyikről el tudnak veszni az adatok. Túlmelegedés, elejtés, tűz, víz, vírus. Sok minden hozzájárulhat ahhoz, hogy a féltve őrzött dokumentumaink, fényképeink egyszer csak eltűnnek. Mi az, ami menthető, és mi az, ami nem? melyik ma a legbiztonságosabb és legkevésbé sérülékeny adathordozó, ha egyáltalán vannak ilyen kategóriák. A következő hackfelmetszők erről szól majd, vendégeink lesznek a Kürt szakemberei is. Tartsatok velünk akkor is, Gécsek Tóth Enikőt hallottátok.